Kedves hallgatóink! Új műsorsorozatot indítunk a Mária Rádióban. Minden reggel, minden nap, 8:30-kor a családokról lesz szó itt a Mária Rádióban. Az egész esztendőt a családoknak szeretnénk szentelni, ahogyan most többször is hallhatjuk rádióban, televízióban, de sajnos jobbára csak itt a mi magyar közvélemény alakító adásokban találkozunk ezzel, hogy mennyire fontos a család. Éppen azért tartottuk lényegesnek, hogy a családról beszéljünk, mert ma már vagy nem beszélnek a családról nagyon sok helyen, vagy pedig egészen torz képeket alakítanak ki a családról, mint egy próbálva elérni azt, hogy az a nagyon is hagyományos felfogás, amely szerint egy férfi és egy nő szerelméből, életre szóló kötelékéből fakadóan új gyermekek születnek, és ez alakítja ki a családot, ez már idejét múlt legyen, lejárt, meghaladott szemlélet, és az új gondolkodás a családról valami egészen mást mondjon. Magyarországon is vannak ilyen hangok természetesen, de ha valaki külföldön jár, vagy a külföldi sajtót olvassa, adásokat nézi, hát egészen meglepve tapasztalja, hogy a családról, ahogy mondom, vagy nem beszélnek már, vagy pedig ezeket a torz képeket próbálják rávetíteni. Miért is fontos a család? A személyiség ott alakul ki. Nem csak, hogy ott születik meg a gyermek a családban, másutt nem lehetséges. A széttört családoknál is egy férfi és egy nő testi kapcsolatának a gyümölcse, az eredménye az új gyermek születése. Ezt senki semmi módon nem tudja megváltoztatni, bár kétségtelen, hogy még erre is vannak úgynevezett tudományos törekvések, hogy akár a férfi és a nő egyesülését ki tudják kapcsolni arra azzal a céllal, hogy emberi életet hozzanak létre. Hogy mit fog produkálni a tudomány, ezt én nem tudom megjósolni, de hogy ez egy teljesen torz irány, zsákutca, nem az emberi élet fejlődését eredményezi, ez egészen nyilvánvaló. Na de ne is a negatív képekről beszéljünk, vagy a szörnyű távlatokról, hanem sokkal inkább arról, hogy mi a család, hogy nekünk mit jelent, mi hogyan tudunk jól fölépíteni, hogyan tudjuk jól fölépíteni a családot. Ebben a sorozatunkban nagyon sok hang megjelenik majd, egyéni tapasztalatokról fogunk beszámolni, szakemberek beszélnek, lelkiatyák szólnak arról, hogy hogyan tudjuk jól vezetni a családunkat. Mi most hosszú időn keresztül egy hangos könyvvel szeretnénk kedveskedni a Mária Rádió hallgatóinak. Nemrégiben megjelent az egyik görögadős atyának a könyve, dr. Papp Miklósnak a Házas éles stílus című könyve, amely egy egészen új szempont szerint próbál segíteni a házasoknak, amely nem csak kríziskezelés, nem csak a problémáknak a megoldásában igyekszik segítséget nyújtani, hanem megpróbál hozzásegíteni ahhoz, hogy hogyan előzzük meg ezeket a kríziseket, hogyan készüljünk föl a egészen nyilvánvalóan adódó megjelenő problémákra. Kérem, hogy fogadják szeretettel a görögkatolikus napokon, tehát hétfői napokon ezt a hangos könyvet, amelyet Miklós atyával közösen készítettünk. Nyilván a szöveg és a tartalom az neki köszönhető, és a kutató munka és tapasztalatok összegzése, összegyűjtésének eredményeképpen. Én pedig megpróbálom a kedves hallgatóknak elétárni, később meg lehet majd kapni hangos könyv formájában is, hogy minél több emberhöz jusson el, érjen el ez a nagyon értékes könyv, hogyan tudjuk a házas életet, a családi életet Istennek tetsző módon úgy vezetni, hogy az mindenki számára a boldogság forrása legyen. Pap Miklós, a házas életstílus, a családi élmények jelentősége. Ajánló. A jó teológia csodálatos, de mintha nem jutna el a házaspárok családok által megélt szintre. Mintha szakadék lenne a kereszténység csodaszép teológiája és a családok mindennapi sűrű életvalósága között. E könyv abban szeretne segíteni, hogy a házasságot jobban a teológia közepéből éljük. Néha olyan sejtésünk támad, mintha a teológia az életvezetés szélén lenne, s a házasságot, a családi életet sokan mindenféle más elvek, tudományos megállapítások, a józan ész vagy a szokások alapján vezetnék. A teológia nem arra való, hogy lapszéli jegyzet legyen életművünk szélén, vagy csak a teológiai professzorok foglalkozzanak vele. A jó teológia élet. És éppen akik az élet sűrűjét élik, azoknak van szükségük jó teológiára. Igényesen élni nem könnyű. Éppen az tud drámai lenni, amikor jó nehéz életet igénytelen gondolatvilággal, kiműveletlen vallásossággal akar valaki megélni. Akinek nehéz az élete, az ne akarja azt könnyű gondolatokkal vezetni. Annak életbe vágóan szüksége van nehéz teológiára. Könnyű szétszórni magunkat. Gyorsan elúsznak a lehetőségek, állandóan folytogat a bűn. Nem könnyű átlátni az élet sűrűjét. Aki jól akar élni, kezdje belül. Foglalkozzon igényesen teológiával. A könyv célja, hogy segítse a teológiából levezetni a házasságot. A korábbi teológia és a pasztorációs gyakorlat, mintha túl nagy hangsúlyt fektetett volna a házasságra való felkészítésre, hittanórák, ifjúsági pasztorációi jegyes oktatás, valamint a házassági sebek gyógyítására, a családterápiára, a menthető mentésére. Mintha pont a középen lévő, a jól működő családok kaptak volna kevesebb figyelmet. Sarkosan úgy is fogalmazhatnánk, mintha cserbe hagytuk volna őket. Nagy figyelmet fordítunk a készülőkre házasság előtt, és a bajban lévőkre a lejtő alján. Ám keveset azokra, akik már házasok, de még nincsenek válságban. Ők a rendes házasok, az úton lévők. Akarunk a rendes házasokra is figyelmet fordítani. Nem hihetjük, hogy elég lenne a jó felkészítés a jegyes oktatáson, s aztán menne magától a házasság. De azt sem mondhatjuk, hogy majd lesz rátok időnk, ha bajban lesztek. A rendes házasokkal azért kell foglalkozni, mert szükséges az utóérés, az utógondozás. Másrészt éppen megelőzni szeretnénk a nagy válságokat. A jó utógondozással és a válság megelőzéssel is sok-sok fájdalmat kerülhetünk el. Yeah. Ennek a könyvnek van egy saját, egyedi stílusa. Ma, mintha gyakran látnánk, hogy szétdarabolják az eredetileg szervesen egyetlen életünket. Mintha lenne teológiai, pszichológiai, spirituális, esztétikai dimenziója. És aztán ezek a tudományok a maguk szempontjából adnak tanácsot a házasság jó vezetéséhez. E könyv a szerves egységet akarja szolgálni. A házasság vezetésének 5 nagy témakörét fogjuk érinteni. És mindegyik egy ikon szemlélésével indul, aztán összekapcsoljuk a teológia, a pszichológia és az életvezetés meglátásait. Minél több oldalról erősödik meg ugyanaz az igazság, annál mélyebben belátjuk, annál szívesebben követjük. A cél éppen nem az, hogy megismételjük a sok-sok házassági tanácsadás vagy teológiai irodalom meglátásait, hanem szerves egységgé kovácsoljuk egymással, s még az ikonokkal is. A cél éppen a vallásos művészet, a teológia és a tudományok eredendő szerves egységének bemutatása. Az olvasás során a házas életstílus 5 nagy szölöpe fog kirajzolódni, amelyek nem megterhelő parancsokat akarnak közvetíteni, hanem inkább meghívó, vonzó örömhírt. Krisztus kenózisa azt jelenti, kiüresítette önmagát, isteni dicsőségét hátrahagyta, s úgy jött közénk, mint egy egyszerű ember. Az Isten üzenetet nem a legbonyolultabban, csak a kevés elit számára érthetően adta elő, hanem úgy, hogy mindenki fel tud fogni valamit tanításából, életpéldájából. Ez a könyv ennek a kenózisnak a szolgálatában áll. Életstílus és ikonok a teológia közepéből. A házasságról, családról meglehetősen nehéz újat írni, főleg ha nem megismételni szeretnénk mindazt, amit a pszichológia és a családterápia tudománya elmond. Most mégis 2 szempontból szeretnénk izgalmas megközelítéssel élni. Egyrészt a házas életstílus kialakítása, másrészt ennek az ikonokkal való összefüggése az, amit most hangsúlyozunk. Megfontolásainkat messziről kell kezdenünk. A régi morálteológia, mintha túl sokat beszélt volna az egyedi bűnökről. Az egyház előírta, hogy a bűnöket évente meg kell gyónni, s a buzgó moralisták nem is voltak restek megírni, hogy mi minden számít bűnnek. A középkorban egyenesen burjánzott a bűnmorál, szinte versenyt írtak, hogy ki mi mindent tart bűnnek. A morálteológia bűnmorál lett, mintha valami ellen élnénk, és nem valamiért, valakiért. A morálteológia torzult, szinte mindig valami ellen írt, védekező állásba vonult, fenyegető lett. Mindennek megvan a hatása a mai napokra is. Túlzottan előtérben van a valami ellen élni, s a gyónásokban is túlzottan előtérbe kerültek az egyes, konkrét bűnök. Például mindig meggyónom, hogy veszekedtem a feleségemmel, de soha nem gyónom meg, hogy nem ápolom a konfliktuskezelő stílusomat. Így, ha konfliktus keletkezik közöttünk, újra és újra bűnbe esek, lecsúszom a lejtőn, s a lejtő alján megtörténő bűnöket, lecsapódásokat gyónom meg, de nem az oda vezető stílust. Jól lehet, az a fő bűn. Amíg nem veszem észre, hogy a fő baj a rossz konfliktus kezelő stílusom, addig mindig bele fogok esni a veszekedés bűnébe. Ugyanígy az élet más területein is. Meggyónom, hogy nem dolgoztam rendesen. Pedig a fő bűn a rossz munkamódszer, időbeosztás, a stílus. Meggyónom, hogy rosszul imádkoztam. Pedig a fő bűn az imádság stílusának, menetrendjének ki nem alakítása. Persze a korábbi morálteológia kiemelten fontosnak tartotta az erényt, a habitust, a jó állapotszerű begyakorlását. A trienti zsinat azonban kötelezővé tette a bűnök tételszerű meggyónását. Így a morálteológia eltolódott jogi irányba, és nem az állapotszerű erényeket, hanem a pontszerű tetteket kezdte akkurátosan megvizsgálni. Ma a két szempont összetartozását hangsúlyozzuk. A tettek és az élestílus összetartoznak. Érdemes lenne föleleveníteni, amit a morálteológia a gyökér bűnökről mond. Ezek olyan fő bűnök, melyekből számtalan más egyedi bűn fakadhat. Tekintetünket tehát jobban a habituális bűnökre, a rossz élestílusra kell szegezni, és már gyökerében gyógyítani a bűnös életvitelt. Helmut Weber szerint a mai morálteológia sokat köszönhet két tudománynak, melyek segítenek az egyedi bűnök mögé nézni. A transzcendentális filozófia teológia mindig az egyedi tett transzcendens lehetőségi feltételeire kérdez rá. Milyen transzcendens ok húzódik meg az állandó bűnök mögött? Talán egy alapvető elfordulás a jótól? Egy alapvető odafordulás rossz az önzés, az evilágiasság felé? Így a transzcendentális teológia elkezdte hangsúlyozni, hogy mindenki életében van egy alapvető döntés, opció fundamentalis, a jóság, a szeretet Isten felé, vagy nem ezek felé. Ez az alapvető beállítódás lesz a transzcendens oka a kategóriális, konkrét tetteknek. A másik nagy segítséget nyújtó tudomány a pszichológia. Ez különösen a folyamatszerűséget hangsúlyozza. A tettek egymásra hatását egy életen belül, de akár generációkon át is. Az egyedi tettek olyanok, mint a fényképek. Ám nézni kell az azokat hordozó filmet, a folyamatokat is, hogy értsük és alakítsuk az egyedi tetteket.